Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent éleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 125. Zsoltár első versét énekeljük. A 125. Zsoltár első verse így kezdődik: akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel. Hadd mondjam el itt, hogy a hiedelem szót ma inkább a babonás tévhit értelmében használjuk, itt az eredeti jelentésében a nagy hit értelmében fogjuk énekelni. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 300. dicséret első és második versét. A 300. dicséret első és második versét: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Mózes első könyve 7. részében. A 7. rész válogatott verseit fogom olvasni. Isten igéjét fogadjátok úgy, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készül lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Mózes első könyve 7. részéből így szól a mi Urunk igéje. Az Úr akkor ezt mondta Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Mert 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül 2-2 bement Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjen át ömlött az eső a földre. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat, a földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel jöttünk el ezen az őszi vasárnapon a templomba, az Isten tiszteletre, mert tudjuk, hogy ilyenkor Te szólsz hozzánk, és készíted elő a szívünket, hogy úgy hallgassuk az igét, mint a tőled jövő üzenetet. Megköszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt 7 minden napján. Megadtad, amire szükségünk van, gondoskodtál rólunk, és a lelki táplálékban sem volt hiányunk. Olyan jó, hogy most közösségben lehetünk veled és egymással, akik mindannyian úgy gyűltünk egybe, hogy vágyakozunk a Te igét hallására, mint ahogy a szarvas kívánkozik a friss forrásvíz után. Mi is úgy vágyódunk a Te jelenlétedre, mert ha nem Te szólsz, Urunk, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Tudjuk, hogy a bűneink választanak el bennünket tőled, ezért most arra kérünk,
hogy könyörülj rajtunk, bocsásd meg bűneinket, és ne engedd, hogy bármi is visszatartsa a gondolatainkat arról, hogy a te ígéret megértsük és szívünkbe zárjuk. Szent lelked világosságát küld el, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is meg tudjuk érteni az ige üzenetét, szívünkbe rejtsük a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened. Jöjj és áldj meg bennünket ígéd és lelked által. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 294. ének második versét. A 294. ének második verse így kezdődik. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom, Isten szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Máté evangéliuma 24. részének 37., 38. és 39. versében eképpen. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Kedves testvérek, két helyről olvastam az igét, először az Ószövetségből az özönvíz történetét, majd pedig az Új Szövetségből Jézus Krisztus szavait, aki párhuzamba állította az özönvíz eseményét a végső idők helyzetével. Ha mi nem csak egy régi történetet akarunk elmesélni, hanem azt is keressük, hogy mi az Isten hozzánk szóló üzenete, akkor a teljes Szentírás mondani valójára kell odafigyelnünk. Mert sajnos mi sem vagyunk különbek a Noé idejében élt embereknél, de Isten minket is meg akar menteni, mert szeret minket, és a mi számunkra is megmutatja a megmenekülés lehetőségét. Először nézzük meg a Noé történetét. Már a múlt vasárnap arról hallottunk, ahogy Noé az Úrra figyelt, és hittel elkezdte a bárka építését. Hitte, hogy mindaz igaz, amit Isten mondott neki. ha még oly hihetetlennek tűnt is, hogy ott a sivatag közepén, távol minden tengertől, az egész szárazföld hamarosan tengerré fog változni, ő mégsem azt nézte csupán, ami a szeme előtt van, amit a maga körül lát, hanem hittel az Úrra tekintett, hitt neki, és belefogott ebbe az építkezésbe, ennek az óriás hajónak, bárkának az építésébe. És ehhez Isten neki megadta még a szükséges méreteket is, és a következő hosszú évek alatt elkészült a bárka. Ez a bárka alkalmas volt arra, hogy hónapokon át, sőt több mint egy éven át biztosítsa a túlélést egy családnak, és velük együtt a világ mindenféle állatának. Amíg épült a bárka, el tudjuk képzelni, hogy milyen furcsán néztek Noéra az emberek. Talán elment az esze ennek a Noénak, hogy a sivatag közepén hajót épít. És ha Noé el is mondta nekik, hogy mit üzent Isten, és mit értett ő meg Isten üzenetéből, senki sem hitt neki. Mert ha hitték volna, akkor bizonyára könyörögbe kérezkedtek volna be a bárkába, hogy mentsék az életüket. De itt erről szó sincs, hanem sokkal inkább arról van szó, amit Jézus így mondott a tanítványainak, amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Az emberek nem törődtek Istennel, nem érdekelte őket, hogy mi az Isten terve és akarata. Talán azt sem akarták elhinni, hogy Isten egyáltalán létezik. Könnyebb volt azt gondolni, hogy csak Noé találta ki az egészet, az ő agyréme, mindaz, ami most itt történik. Az pedig végképp nem hitték el, hogy veszélyben vannak, hiszen semmi előjele nem volt annak, vagy nem látszott annak, hogy itt katasztrófa közeledik. Élték ugyanúgy tovább a maguk életét, mint addig, éltek a bűnnek, éltek az élvezeteknek, ettek, ittak, mulattak, nem zavarta őket, hogy erkölcstelenségben élnek, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, erőszakoskodnak. Nem hitték el, hogy Isten mindent lát és mindent tud róluk. A szemük láttára épült a bárka, és ott a bárkán egy nyitott ajtó jelezte, hogy aki ezen az ajtón belép, az megmenekül, aki pedig kívül marad, az menthetetlenül elpusztul. Ez az ajtó egy ideig még nyitva volt, de hamarosan eljött az a perc, amikor maga Isten zárta be azt, és akkor már senki nem mehetett be rajta. Noé tudta, hogy az élete múlik azon, hogy bemegye ezen az ajtón, ugyanígy a családtagjai is csak akkor maradhatnak életben, hogyha ezen az ajtón belépnek. De egyszer le fog telni a rendelkezésre álló idő, mert amikor az ajtó bezárul, akkor már minden késő lesz. És itt a hitre volt mindenkinek szüksége. Isten ugyanis nem adott kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy ez az özönvíz közeledik. Ha az égre tekintettek, vagy körülnéztek, semmi nem látszott belőle. Hinni kellett, hogy mindez igaz, amit Isten mondott. Noénak is hinnie kellett, a családjának is hinnie kellett, és nekünk is a hit látására van szükség ahhoz, hogy elhiggyük mindazt, ami az Isten igéjében le van írva számunkra, és ami egészen bizonyosan úgy is lesz, ahogyan Isten megígérte, mert Isten nem olyan, aki ígér valamit, aztán elfeledkezik róla, hanem ő komolyan veszi minden szavát. És most nézzük meg, hogy mit mond mindenről Jézus. Mert fontos, hogy mi is tisztában legyünk azzal, hogy hasonló helyzetben élünk, mint Noé és kortársai. Amit Jézus mondott az emberfia eljövetele előtti időről, mi pontosan ebben a korban élünk. Az emberfia, Jézus, el fog jönni hamarosan, és ezt minden alkalommal, amikor az apostoli hitvallást elmondjuk együtt, mi is így valljuk, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És minden nappal közelebb kerülünk az ítélethez, közeledik az utolsó ítélet. Ez a világ, amelyben élünk, akár hisszük, akár nem, pusztulásra van ítélve, és csak azok menekülnek meg, akik az ajtón belül vannak. Az elmúlt hetekben a Bibliaolvasó kalauz szerint a Prédikátor könyvét olvastuk. Ott még a fiatalokat is megszólítja az ige egy komoly figyelmeztetéssel. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Jön az ítélet, és nem tudjuk feltartóztatni. Az elmúlt hét egyik lelki alkalmán arról beszéltünk, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan szoba, ahol az egész eddigi életünk ki lenne vetítve, minden, amit tettünk, minden, amit mondtunk, minden, amit gondoltunk, láthatóvá válna. Azt hiszem, hogy ugyancsak meglepődnénk és megijednénk, különösen, hogyha lehetőség nyílna arra is, hogy ezt az élettörténetünket megnézhessék a családtagjaink, a házastársunk, a gyermekünk, vagy a szüleink, vagy az ismerőseink. Megrettennénk, és azon volnánk, hogy jaj, csak ne tudodjanak ki a dolgaink, volna mit szégyelnünk, volna mit eltakargatnunk, de most nyilvánvalóvá lenne minden. Milyen ijesztő és milyen borzalmas lenne ez. Legszívesebben elsüllyednénk a föld alá, ha minden kitudódna rólunk, amit tettünk, szóltunk vagy gondoltunk. És a bűneink miatt jogosan kellene félnünk, hogy egyszer majd mindazzal el is kell számolnunk, amit tettünk, szóltunk, gondoltunk. Hát Isten mindezeket már most látja, tudja, és azt mondta az igében, hogy nekünk leplezetlenül oda kell állnunk Isten ítélő szék elé, és mindenről számot is kell adnunk. De Isten meg akar minket menteni az ítéletből. Szeret bennünket, és számunkra is megmutatja a megmenekülés lehetőségét. És ezért készített nekünk is Isten egy bárkát. A bárka magát Jézus Krisztus jelenti, nála van a megmenekülésünk a ránk váró súlyos ítélettől, a pokoltól, a kárhozattól. Ezért énekeltük az előbb ezt, hogy Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Mert ebben az ijesztő, kétségbejtő helyzetben van számunkra mégis egy nagy örömhír. Ha valaki bemegy a bárkába, azaz oda menekül Jézushoz, az megmenekül az ítélettől. Hiszen Jézus pontosan ezért jött, hogy megszabadítson bűneinkből. Már a születése előtt Isten az angyala által ezt üzente, amikor a gyermek megszületik, akkor nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Jézus életét adta a kereszten, hogy mi az ítélettől megmeneküljünk. És mi a Jézus keresztjénél találjuk meg a bűnből és a halálból való szabadulást. Az az ajtó, ami ott a bárkán még nyitva áll, az is Jézus jelenti. Ő maga mondta, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik. Aki már az ajtón belül van, az megtartatik, az megmenekül. És biztosan voltunk már úgy, hogy egy kiadós zivatar, vihar vagy jégeső előtt még idejében hazaértünk, és be tudtunk lépni a házunk ajtaján, ahol már biztonságban voltunk, biztonságos helyen voltunk, és mire a vihar odaért, már menedéket találtunk. Visszaemlékszem arra a bizonyos augusztus 20-ára, ahol, amikor az az óriási vihar volt, és sokan ott a fővárosi tűzijátékot nézve belekerültek ebbe a nagy viharba, és néhányan elmondták, hogy sikerült valahova behúzódniuk, és menedéket találtak. És hogyha ezt előre jelezték volna, akkor mindenki másképpen állt volna a helyzethez. Milyen jó, amikor valaki már előre tudja, jelzi, hogy a vihar várható, és sürgeti a társait is, hogy siessenek haza, nehogy baj legyen. Isten most bennünket is figyelmeztet. Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, meneküljetek Jézushoz. Mert ő nem a vesztünket akarja, ő nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk, hanem azt akarja, hogy ő vele legyünk, ő nála legyünk, ott legyünk, ahol ő van. Biztos helyen menedéket találjunk. Jézusnak az a szíve vágya, hogy ott az örök életben, a mennyei boldogságban ott legyünk vele együtt. János evangéliumában olvassuk Jézus leghosszabb feljegyzett imádságát, amelyben így könyörög. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. De hogyan lehetek majd együtt Jézussal? Úgy, ha már most oda megyek hozzá, ha megtérek, ha rábízom az életemet egészen, és elhiszem, hogy ő az én bűneimért halt meg. Egy történet szerint egyszer egy fiatal fiú a lelkipásztorával beszélgetett, és megkérdezte, mikor kell megtérnem? A lelkipásztor azt felelte, elég lesz egy órával a halálod előtt. A fiú hazafelé indult, és arra gondolt, ha így van, akkor én most még nyugodtan kiélhetem, kiélvezhetem az életet. Az sem baj, hogyha engedek a vágyaimnak, a bűneimet majd ráérek megbánni, elég, ha majd megtérek egy órával a halálom előtt. Ha pedig megtérek, akkor én úgyis a mennybe jutok, tehát akkor most élhetek, ahogy kedvemre való. Igen ám, de mikor fogok én meghalni? Már csak erre a kérdésemre kellene egy megnyugtató választ kapnom, és akkor minden rendben lesz. És visszament a lelkipásztorhoz, és megkérdezte, hogy hát jó, hogy én egy órával a halálom előtt elég, hogy megtérjek, de mikor fogok meghalni? A lelkipásztor így válaszolt, sajnos ezt én sem tudom, az is lehet, hogy egy óra múlva. Mire a fiú ezt felelte, hogy akkor viszont én nem várhatok egy percet sem, mert én különben bármikor bajba juthatok. Én nekem most kell Jézus befogadnom az életembe, nekem most kell megtérnem és Jézus követnem. És ott együtt imádkoztak a lelkipásztorral, és ez a fiú akkor megbánta a bűneit, és átadta a szívét Jézusnak, és boldogan mehetett már onnan haza, mert egészen biztos lehetett abban, hogy örök élete van a mennyben. Mi sem tudjuk, mennyi időnk van hátra az életünkből. Nem mondhatja közülünk senki sem, hogy ó, hát ráérek majd Jézust akkor követni, amikor majd nyugdíjas leszek, amikor több időm lesz templomba járni, Bibliát olvasni, imádkozni. Addig kell belépnünk a bárka ajtaján, amíg erre a lehetőség megvan. Mert most még nyitva áll az ajtó, a kegyelem ajtaja nyitva van előttünk. Eszembe jutott Jézusnak egy példázata, a 10 szűz példázata, azt hiszem, hogy ismerjük, de röviden elmondom, hogy 10 szűz ment ki a vőlegény fogadására az akkori szokás szerint, és lámpást vittek magukkal, olajmécsest, amellyel világították a vőlegénynek az utat a mennyasszonyi házhoz. És a vőlegény késett, a 10 szűz ott elaludt mind, és a lámpásaik is kialudtak. 5 voltak közülük, akik felkészültek arra az eshetőségre is, hogyha bármi történik, tartalék olajat is vittek magukkal. Ezeket nevezi a Biblia okos szűzeknek, és a többi 5 bolondnak vagy balgának, akik erre nem készültek fel, és nem vittek magukkal olajat. És amikor a vőlegény érkezésekor hallották a kiáltást, fölébredtek, és azok, akiknek volt tartalékolajuk, újra tudták gyújtani a lámpásukat, és bementek a vőlegénnyel együtt a házba. A többi 5, ők pedig megpróbáltak olajat vásárolni az árusoknál, de már csak késve értek oda, és hiába zörgettek az ajtón, a válasz az volt, nem ismerlek titeket, nem jöhettek be. Elvesztették a lehetőséget, hogy az ajtón bejussanak. És mi sem tudhatjuk, hogy meddig lesz még számunkra nyitva az ajtó. Ahogyan Noé esetében volt, el tudjuk képzelni, hogy amint már a víz ott hömpölygött a bárka körül, az emberek rohantak oda és zörgettek az ajtón, Noé, engedj be bennünket! De Noé nem nyithatott nekik ajtót, mert Isten maga zárta be az ajtót. És ezzel a kegyelem ideje akkor lezárult az emberek számára. Fogjuk mindjárt énekelni azt az éneket, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, mert a ma lehetőségét nekünk nem szabad elszalasztanunk. Nem majd holnap, még gondolkozom rajta, hanem ma. A Biblia is így írja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És vajon mi elhisszük Istennek, hogy tényleg veszélyben vagyunk? Isten nem ijeszgetni akar bennünket, amikor az ítéletről szól, hanem azért figyelmeztet, mert meg akar minket menteni, és idejében szól, hogy legyünk tudatában annak, hogy hol tart az életünk. És ha már mi biztonságban vagyunk, és mi már megtaláltuk a Jézushoz vezető utat, akkor nekünk is kötelességünk az, hogy egymást figyelmeztessük, egymást intsük, és nem ülhetünk ölbetett kézzel. Vegyük komolyan, hogy a kegyelem ideje tart még, lépjünk be a bárka ajtaján, lépjünk be Jézus Krisztushoz, és így lehetünk vele már most, és vele lehetünk mindörökké. Amen. fennállva énekeljük válaszképpen az elhangzott igére a 734. éneket a másik énekgyűjteményből, a Krisztusot énekem énekeskönyvből. A 734. ének így kezdődik, siessetek, hamar lejár. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Istenünk, ha végig gondoljuk életünket, akkor mi is megrettenünk, ha az ítéletre kerül sor. Nincs mindegyikünk készen arra, hogyha most a következő percben kellene odaállnunk az ítélő szék elé, hogy minden bűnünk el lenne rendezve veled. De köszönjük, hogy még nem zárult be az ajtó, még tart a kegyelem ideje, és nekünk ezt az időt nagyon komolyan kell vennünk. Szeretnénk tényleg oda is szánni és oda szentelni az életünket neked. Légy áldott Jézus Krisztus, hogy te vagy számunkra az ajtó és a menedék. Nálad biztonságban lehet az életünk, és kereszt haláloddal, feltámadásoddal lehetővé tetted számunkra, hogyha megtérünk, ha hozzád fordulunk, akkor mindörökké nálad lehetünk, veled lehetünk, aki így szerettél bennünket, hogy életedet adtad váltságul értünk. Imádkozunk azokért, akik itt szoktak lenni az Isten tiszteleten, és betegség, gyengeség miatt most nem tudtak eljönni. Add, hogy ez az időszak is számukra a veled való találkozás lehetősége legyen, amikor szenvedésükben és bajukban hozzád fordulnak. Aki áldott orvos vagy, aki tudsz és akarsz segíteni, add meg, hogy ebből a helyzetből úgy jöhessenek ki, hálát adva életük megtartatásáért. De ha úgy rendelkezel, Urunk, hogy már ide a földi életbe nem térnek vissza egészségesen, hadd legyenek készen arra, hogy számot adjanak az életükről, és minden bűnük meg van bocsátva. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, add nekik is a te vigasztalásodat. És ezen a napon imádkozunk azért is, Urunk, hogy a választások során adj olyan bölcs látást, hogy jól tudjuk a választást lebonyolítani, hogy meglássuk, kiket akarsz te ott látni községünk élén, és az egész országban adj olyan embereket, akiknek a számára az is fontos, hogy segítsék a rászoruló embereket a tőled való, felülről való bölcsességgel, vegyék kézbe a fontos ügyeket, és azon a helyen, ahova állítottad őket, úgy járjanak el a te akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat rád bízhatjuk, mert neked gondod van ránk. Látod, hogy melyikünknek milyen kérdése, kérése van, melyikünk miért adhat hálát, és most a következő csendben ezeket hadd mondjuk el előtted, és vedd kedvesen a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az istentisztelet után az ifjúság imaközösségben lesz együtt. Ma este 6 órakor férfi köré bibliaórát tartunk, kedden 8:45-kor imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor lesz ugyancsak gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor kóruspróba, pénteken délelőtt 9:30-kor mamakör, és péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Még hirdetem azt is előre, hogy egy hét múlva, jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a házaspári kör alkalma. Adományok érkeztek, a múlt vasárnapi persei pénzünk 141.730 forint volt, a templom felújítására, a templom tető javítására 70.000 forint adomány érkezett, Isten dicsőségére 10.000 forint adomány jött. Itt mondjuk el azt, hogy reménység szerint a templom felújítása a héten folytatódik, a padoknak a lábtartóit is most már végleges formába szeretnénk hozni. Döntés születik arról, hogy a szószéknek melyik színvilága kerüljön végleges megoldásra, ugyanis ahogyan látták már a testvérek, a szószéken vannak ilyen feltáró ablakok, amelyiken látszik az 1783-tól 1900-ig levő festésnek a színvilága, és amit pedig most látunk, az pedig 1900-tól napjainkig, és erről születik egy szakértői bizottságból álló döntés, hogy melyik valósul meg valójában. És szeretnénk, ha a szószék is visszakerül, a mózesték is visszakerülne már a helyére, és el tudjuk kezdeni, mihelyt megérkeznek a burkolólapok, az új hatszögletű burkolólapokkal a templom ajzatának a burkolása is elkezdődhet. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, nem itt a templomban, hanem a gyülekezeti házban kaphatók bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok. És bizonyára már kíváncsian várják a testvérek, hogy kik ezek a fiatalok, akik itt ülnek ezekben a padsorokban. A Bármadas Református Gimnázium egyik osztálya a vendégünk a mai istentiszteleten. A osztályfőnökük Mádl Katalin vezetésével, és átadom nekik a szót, fogadja a gyülekezet kedvesen az ő bemutatkozásukat és kis műsorukat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Áltás békesség, tisztelt gyülekezet, szeretettel köszöntöm Önöket a Bármadas Református Gimnázium 11. C-osztályának a nevében. Én Mádi Katalin vagyok, a gyerekek osztályfőnöke és angol tanára, és mindenek előtt szeretném megköszönni nagy tiszteletű úrnak, hogy itt lehetünk, és bemutathatjuk az iskolánkat. Tudom, hogy a gyülekezetből többen ismerik már a Bármadast, több diákunk jár ide a Pátyi Református gyülekezetbe, mégis lehet, hogy azoknak a családoknak, ahol van iskolaválasztás előtt álló gyermek, kedvet tudunk csinálni ahhoz, hogy ellátogassanak hozzánk, és hogy nálunk folytassák a tanulmányaikat. Engedjék meg, hogy egy személyes történettel kezdjem iskolánk bemutatását. Én 4. évet tanítok a Bármadasban, és a gyerekek az első osztályom, úgyhogy még nem régóta vagyok az iskolában, és mégis úgy érzem az első naptól fogva, hogy otthon érzem magam az épületben, meg a tanáraink és a gyerekek körében. És sokat gondolkoztam azon, hogy vajon miért lehet ez így. Mert szeretem az iskolát, szeretem az épületet, magaménak érzem az iskolának a szellemiségét, egyetértek a pedagógiai elveivel, szeretem a gyerekeket, szeretek tanítani, szívesen megyek be. Én azt látom, hogy a kollégáim is ugyanígy éreznek. Vidám a hangulat, komoly munka folyik, ugyanakkor úgy érzem, hogy fesztelen a légkör. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy miért is szeretek én a Bármadasba járni, illetve hogy miért érzem magam otthon. Azután tavaly októberben kaptam ajándékba egy iskolatörténeti könyvet Diószegi Csaba igazgatóhelyettes úrtól. Elkezdtem olvasni, és megakadt a szemem az első igazgató tanács tagjainak a név során, akik a legelső tanévnyitón részt vettek a Bármadasban 1907. szeptember 1-én. És akkor meglepődve láttam, hogy dédapám Mádi Lajos református esperes neve is ezen a listán szerepel. Ő is ott volt a Bármadas legelső tanévnyitóján. És akkor megértettem, hogy miért is érzem én magamat otthon az épületben. Mert úgy érzem, hogy a szándék, a hit, ami az alapítókat vezérelte, és ami ezt az iskolát életre hívta, tovább él a falakon belül. Az alapítók szellemisége tovább él a leszármazottakban, akik itt tanítanak, vagy dédunokáik, ükunokáik járnak ide iskolába. Elődeink példáját követjük, ők fogják a kezünket, vezetnek bennünket. Összeköt bennünket a hit és a szolgálat. A Bármadas története megmutatja, hogy az iskola minden nehézség, A kommunista diktatúra minden eltiprási szándéka ellenére tovább él, mert Isten állt és áll mellette nemzedékről nemzedékre. Iskolánk épülete méltán lett és maradt egyházunk egyik büszkesége. A megjelenés, a célszerűség és a szerkezet összhangját látjuk. Külön érdekessége, hogy nagyon világos, mindig besüt a nap valahol. Azt is mondhatjuk, hogy világosság van bent. Ravasz László püspök úr egyik tanévzáró beszédében így fogalmazott az 1940-es évek elején.
Gyermekeim, a sötétség uralkodik, a világosság szolgál. A sötétség kényszer, a világosság jó tétemény. Tanuljatok meg szolgálni, tanuljatok meg jó tétemény lenni. Ti nektek az a feladatotok, hogy szebbé tegyétek az életet. Tudnotok kell egész életetekben valami tiszta derűt, vígságot kisugározni amellett, hogy komoly munkát végeztek, szolgáltok.
Én úgy látom, hogy a 11. C elindult ezen az úton, komoly munkát végeznek, szolgálnak, és tiszta derűt, vígságot sugároznak. Át is adom nekik a szót, hogy megmutassák, hogy mi minden van az épület falain belül.
Tanáraink közel 700 diákot tanítanak. Az általános iskolában 1-től 8. osztályig évfolyamonként egy osztály működik. A gimnáziumban pedig évfolyamonként egy 6 évfolyamos és 2-4 évfolyamos osztály van. A 6 évfolyamos osztály egyik fele matematika, a másik fele magyar tagozatos. A 4 évfolyamos osztályokban angolt, németet vagy biológiát lehet emelt óraszámban tanulni.
Reggelente mindenki siet az első órára, ami 3:48-kor kezdődik, és mindig egy rövid áhítattal indul. Hétfőnként a pasaréti gyülekezet Toroszkó téri templomában egy istentisztelettel nyitjuk a hetet, ami minden diáknak felekezettől függetlenül kötelező. Ugyanígy kötelező a heti 2 hittanóra is, amit 9. osztálytól kezdve mindenki a saját felekezetének megfelelő csoportban tanulhat.
Minden évben bejövő osztályaink az iskola alapítóinak sírjához látogatnak a Fiumei úti sírkertbe. Iskolánk nevét Bár János jómódú pesti polgárról és Madas Károly földbirtokosról kapta, akik vagyonunk nagy részét felajánlották egy református lánynevelő intézet alapítására. Az iskola 1907-ben meg is nyílt, így a mai Bár Madas már 112 éves. Mindkét alapító a Fiumei úti temetőben nyugszik, s hozzátartozóik nem lévén iskolán gondozza sírjukat, ápolja emléküket.
A gimnázium épülete 1930-ban készült el szecessziós stílusban Medgyaszai István tervei alapján. Hatalmas parkosított kert veszi körül, ahol valaha egy szobokkal körülvett medence is állt. Az épület a maga idejében olyan korszerűnek számított, hogy a Magyarországra látogató külföldi követeket is idehozták látogatóba, a Rózsadombalján lévő Lórándfi utcába.
A Bár Madas gimnázium komoly törekvése, hogy megőrizze a patinás műemlék épület egykori hangulatát. A padló burkolat még az eredeti és minden felújításkor igyekeztek az eredeti terveknek megfelelően helyreállítani iskolánkat. Az első emeleti aulában látható iskolánk régi zászlója. Alatta áll Ápril Lajos mellszobra, aki 1933 és 1943 között volt iskolánk igazgatója. Itt látható azok a szobrok is, amikor az egykori díszkertet ékesítették.
Az iskola nem csak belülről, de kívülről is őrzi eredeti arculatát, ugyanakkor a mai kor igényeinek is megfelel. Például nagyon szép sportpályáink vannak, amelyek a tantermek ablakaiból is jól láthatóak. Sportolni nem csak kint, de bent is szeretünk. Az iskolának egy nagy tornaterme, egy tornacsarnoka és további kisebb tornatermei vannak. Van gyógytestnevelőnk is, így helyben lehet gyógytestnevelés órára is járni. Focizni, kosarazni, pingpongozni nagyon szeretünk, de mégis a foci a legnépszerűbb.
Rendszeresen veszünk részt atlétikai versenyeken is testnevelő tanáraink irányításával. Az előző tanévben a református iskolák nemzetközi atlétikai versenyén első helyezést ért el iskolánk csapata, melynek osztályunk két diákja is tagja. Lány kosárlabda csapatunk szintén első helyezést ért el a református iskolák bajnokságában.
A sportpályák mellett a könyvtár is egyik kedvenc helyünk.
Itt nem csak könyveket kölcsönzünk, házi feladatokat írunk, kis előadásokra készülünk, de egy évben egyszer éjszakára is beköltözünk. Ez az olvasás éjszakája, amikor egy teljes regényt felolvasunk egymást váltva az olvasófotelben.
Beszéltünk már sportról, olvasásról, de a tanulást sem hanyagoljuk el. Az iskolánkban folyó tehetséggondozás egyik eredménye például az is, hogy fizikus diákjaink már többször eljutottak a Genfen működő CERN központba, ahol megnézhették a világ legnagyobb részecske gyorsítóját. Tavaly márciusban mi is ott itt jártunk Horváth Norbert tanárúrral.
A tehetséggondozásban legeredményesebb tanáraink több magas kitüntetést is kaptak. Horváth Norbert tanár úr például Ericsson és Mesterem díjat kapott, Lacik István tanár úr pedig Graphisoft díjban részesült.
Vetlenyi Dávid tanár úr, akinek diákjai kiválóan szerepeltek nemzetközi biológiai versenyeken, miniszteri elismerő oklevelet kapott. Kerekes Barnabás tanár úr, az iskolai nyelvművelő körvezetője, de gyakran láthatjuk őt a Duna TV-ben, vagy hallhatjuk a rádióban is. Több évtizedes kiváló tehetséggondozó munkáért Bonis Bonadíjban részesült.
Minden évben több diákunk szerepel kiváló eredménye az országos tanulmányi versenyeken a legkülönbözőbb tantárgyakból. Az országos kompetencia méréseken a legjobb intézmények között végzünk, és diákjaink több mint 95%-a kerül be jó nevű felsőoktatási intézményekbe.
Folyamatosan ápoljuk testvériskolai kapcsolatainkat a határon túli magyar iskolákkal. Tavaly októberben osztályunk is ellátogatott a Nagybaregi Református Líceumba, és 5 napot tölthettünk Kárpátalján. Adományokat vittünk a Nagydobronyi Református Gyermekotthonba, és Kárpátalja szép tájait, nevezetességeit néztük meg.
Másik testvériskolánk az Erdélyi Nagyanyi Református Kollégium. A Bármadas Gimnázium csoportja idén egy adventi erdélyi kirándulás keretében látogatja majd meg testvériskolánkat.
Iskolánkban kollégium is működik, ahol közel 50 diák lakik. Ők hétvégén látogatnak haza családjukhoz az ország különböző részeibe. Az adventi időszakban a kollégista diákok a bécsi adventi vásárba utaznak. Nem unatkoznak évközben sem, mert színház és múzeumi látogatásokon, kirándulásokon és több színes programon vesznek részt kollégiumi nevelő tanáraikkal.
Iskolánk a nyelvtanulást kiemelkedő feladatnak érzi. Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a németországi Poking Wilhelm Diez gimnáziumával. Az idei tanévtől holland testvériskolánk is van, a Gúdai Református Gimnázium diákjai az elmúlt hetet töltötték iskolánkban. A 9. évfolyam diákjai májusban látogatnak Hollandiába. Angol nyelvtanulást más módon segíti iskolánk. Minden évben szervezünk angliai tanulmányutat. Tavaly Exeterbe és környékére utaztunk iskolánk 50 tanulójával a tavaszi szünetben. Osztályunk haladó angol csoportja közösen tette le a középfokú angol nyelvvizsgát tavaly februárban. Idén a 2. csoport vizsgázik együtt májusban.
Az osztályközösséget erősítik közös osztályprogramjaink. 9. osztályban Debrecenbe látogattunk a reformáció 500. évfordulója előtt tisztelegve. A Debreceni Református Kollégiumban aludtunk, voltunk színházban, a kollégium múzeumában és felmásztunk a nagy templom Rákóczi harangjához is. Nyáron a Sajkodon töltöttünk együtt 4 napot osztálytáborban, ahol bejártuk a Tihanyi félsziget összes túraútvonalát, de azért a Balatonban is fülöttünk.
10. osztályban körbebicikliztük a Velencei tavat, majd a Fertőtavi osztály kirándulás után az Orfői tavakhoz és Pécsre szerveztük nyári táborunkat. Itt is sokat túráztunk és fürödtünk, és bejártuk Pécs nevezetességeit is.
Bocsánat, csak előre léptem. Áldás békességet kívánok, Kutasi Zsolt vagyok ennek a kiváló C-osztának az osztályfőnök helyettese és református csoportnak a hittantanára, és igazából csak azért ragadtam magamhoz a mikrofont, hogy egy pár szót az iskola lelkiségéről, pedagógiai programjáról áruljak el néhány szót a testvéreknek testközelből, sokkal inkább, mint a papírból. Én azért szeretek itt tanítani, mert nagyon sok lehetőség van, miközben még magyart is tanítok, nem ebben az osztályban, hanem egy, illetve több más osztályban is, hogy bármikor lehetőség nyílhat bármilyen más tantárgy tanítása esetén is ezt a bizonyos kegyelmi ajtót nyitva tartani. Nagyon jól emlékszem olyan magyar órákra is például, ahol szinte hittanórai beszélgetés kerekedett egy-egy vers, egy-egy novella kapcsán. Nagyon sok alkalom nyílik arra, hogy kitérjünk, hogy végül is miért vagyunk itt ezen a földön, mi dolgunk ezen a világon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ebben az iskolában legalábbis, ahogyan én megélem, és én azt látom, hogy nagyon sok kollégámmal együtt ezt megéljük, minden az Úristenre tud mutatni. Akár a természettudományok, akár a társadalomtudományok, még akár az énekóra is, nem lehet olyan tantárgy, amelyről ne lehetne kideríteni, hogy mind ugyanannak az Isten által teremtett, Isten alkotta világnak a részei lehetünk és vagyunk. A hittanórákon nagyon szeretem azokat az órákat, amelyeket a gyerekek kérdései alapján tudok összeállítani, tudnilik. Minden év elején körbe bocsátok egy-egy cetli sorozatot, amelyre fölírhatják azokat a kérdéseket, amelyek például az életben őket izgatják, nem értik, problémájuk van, hiszen kinek nincsenek. És azt gondolom, hogy nem csak a sok-sok tananyag által túlterhelt napokban jelenthet ez jó értelemben pihenést egy-egy ilyen óra, vagy egy-egy ilyen alkalom, hanem azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy minden, ami leírtak, minden, ami adat, minden, ami értelmi tudás, az vajon szív szerint élő hitté változik-e? Mert én azt gondolom, hogy itt fordul meg minden, és annyira jó ilyen hittanórák és ilyen magyar órák után a kicsöngőnél azt gondolni, hogy miért nem beszélgettünk még egy kicsit tovább, hogy eltelt hamar ez a 45 perc, és nagyon jó ebben az iskolában tanítani, ahol nekem is ilyen élményeim vannak az órák után, hogy miért nem tartott egy kicsit még tovább. És én úgy gondolom, hogy ebben a gimnáziumban ez egy különös kincs, egy különös ajándék, hogy nagyon jó bemenni az órákra, és néha elég nehéz kijönni onnan, hogy még folytathattuk volna. Úgyhogy nekem ezek a személyes élményeim, és jó együtt, jó a közösség, és tényleg Isten ajándékának tartom ezeket az órákat, ezeket a perceket, és nagyon szeretem az osztályközösségeket, mert Isten védő és óvó kezét látom ebben a gimnáziumban. Ezek lehetőségek, be lehet lépni az ajtón, sokféle értelemben, és én is csak azt mondom, hogy szeretettel várunk és hívunk mindenkit, aki ezt szeretné megtapasztalni és meglátni.
Iskolánkban nyílt napot tartunk november 9-én szombaton reggel 9 órától. Ezt követően minden péntek délután van lehetőség egy vezetéses látogatásra. Minden érdeklődő családot szeretettel várunk. Hoztunk magunkkal néhány ismertető füzetet, és honlapunkon is megtalálható a Bármadas Református Gimnáziumról minden fontos információ.
Köszönjük a figyelmet! Végül hallgassák meg iskolánk egykori diákjának, Nemes Nagy Ágnesnek Tanulni kell című versét. Nemes Nagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézett diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell.
Köszönjük szépen a Bármadas Református Gimnázium osztályának bemutatkozását, és hálát adunk azért, hogy Isten biztosít egy ilyen iskolát is a közelünkben, ahol hitben és szeretetben nevelhetik a diákokat az Isten ismeretére, szeretetére, és eközben, miközben az ismeretekben gazdagodnak, a hitben is növekedhetnek. Isten áldását kérjük minden ott dolgozó igazgató, pedagógus és minden dolgozó életére, munkájára, és szeretettel várjuk most az osztályt a gyülekezeti termünkben egy kis hát állófogadástak mondjam, egy kis süteményre és tejára és egy kis beszélgetésre, aki pedig szeretne velük találkozni, szintén átjöhet az Isten tisztelet után. Záró énekül a 470. éneket énekeljük. A 470. éneket mind az 5 rövid versével, Úr Jézus néz le rám, majd pedig az áldás után a himnusszal fejezzük be Isten tiszteletünket. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.